Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyiptomi elnökkel Abdel Fattah Sisivel tárgyalt Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök erről a közösségi oldalán számolt be. Bejegyzésében úgy fogalmazott, Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben. Stabilitása létkérdés nem csak Magyarország, de egész Európa számára. A mai tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését, jövőre találkozunk Budapesten, elnök úr, zárta posztját a kormányfő. Orbán Viktor kétnapos egyiptomi látogatásának keretében részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján, amit megtiszteltetésnek nevezett. A gízai piramisok mellett 1 milliárd dollárból felépített létesítmény a világ legnagyobb egyetlen civilizációnak szentelt múzeuma, több mint 50 ezer műtárgyal és lelettel. Összehasonlításképpen a párizsi Louvre Múzeumban körülbelül 35 ezer tárgy látható. Az orosz-ukrán háború ügye mellett gazdasági, hadipari és energetikai együttműködés is napirenden lesz Donald Trump és Orbán Viktor november 7-i washingtoni tárgyalásán. Erről beszélt a magyar miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs megismételte, hogy Magyarországnak nincs tengeri kijárata, az ilyen irányokból érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő az ország energiaellátásához. Arról is beszélt, a magyar kormány nagyon örülne annak, ha az USA aktívabban megjelenne befektetőként, mivel az ország a világ nagy, fontos hatalmi központjaival stratégiai együttműködésre törekszik. Az amerikai elnök ultimátumot intézett Nigériához, azonnal állítsák le a keresztények elleni erőszakot, különben az Egyesült Államok minden segélyt megvon az afrikai országtól, sőt akár katonai beavatkozásra is sor kerülhet. Ha a nigériai kormány továbbra is megengedi a keresztények megölését, az USA azonnal leállít tehát minden segélyt és támogatást Nigéria felé, közölte Donald Trump, hozzátéve, hogy akár jöhet a katonai beavatkozás is. Az Európai Unió és több tagállama között ismét feszültség alakult ki az ukrán import kérdésében. Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nem hajlandó feloldani a gabonára és más mezőgazdasági termékekre bevezetett korlátozásokat, amivel Brüsszel szerint megsértik az egységes piac szabályait. Az Európai Bizottság nem zárta ki jogi lépések lehetőségét a három ország ellen, amelyek tehát továbbra is egyoldalúan tiltják az ukrán áruk behozatalát, írta a Politico brüsszeli lap. Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen, most éppen azért, mert a kormány megvédi a magyar gazdákat, közölt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János Facebook bejegyzésében azt írta, az Európai Bizottság jogi lépésekkel fenyegeti Magyarországot, amiért fenntartja a silány minőségű és génmanipulált ukrán terményekre vonatkozó importtilalmat. Siketek és nagyot hallók számára is akadálymentes a nemzeti konzultáció, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta, Magyarország kormánya munkáját a párbeszédre építi, fontos döntések előtt mindig kikérik az emberek véleményét, most újra helyzet van, fűzte hozzá. Tovább csökkennek a szőlő- és bortermelők adminisztrációs terhei, közölt az Agrárminisztérium. A szőlőtermelőket érintő változás, hogy az új telepítési engedélyek kérelmezési időszakát korábbra a tavaszi telepítések elé hozták, és nyílik egy új őszi időszak is. A pincével nem rendelkező szőlőtermelők saját maguk értékesíthetik azt a bort, amit bérmunkában állítatnak elő engedéllyel rendelkező borászati üzemben a saját szőlőjük terméséből. A borászokat érintő módosítás, hogy 2026-tól a saját termelésű és feldolgozású szőlő szüretét nem kell külön bejelenteni, elég az új bor mennyiségét megadni. Továbbá a muskotály elnevezés használható a traminiből készült borokon is. Az uniós vámszabályok által előírt export esetén szükséges származási igazolás kiadását egyablakossá és térítésmentessé teszik, majd 2026-tól digitalizálják. Egyeztetés szorgalmaz a Magyar Reklámszövetség a kormányzattal a reklámadó legalább további egy évre való felfüggesztésére. Erre a hazai gazdasági stabilitás és a növekedés érdekében van szükség, közölték az MT-vel. Széchenyi István pozsonyi emléktáblájának megkoszorúzásával, az Akadémia megújult székházában nyíló kiállítással, nemzetközi konferenciával és országszerte előadásokkal emlékeznek a következő napokban a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulójára. 200 éve 1825. november 3-án ajánlotta fel a Pozsonyi Országgyűlésben Széchenyi István gróf birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására. Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes Barát díjat nyert a 70. Valladolid Nemzetközi Filmfesztiválon. Az alkotást a Silver Spike Award-dal ezüst tüske díjjal ismerték el. Végül az időjárásról. A folytatásban már borult lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, északkeleten akár nagyobb mennyiségben is, a legtöbb helyen megélénkül, néhol felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-9, napközben aztán 13-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: 14. Leó pápa beszéde a katolikus egyetemekhez. Az állampolgárokat a közjó iránti elkötelezettségre neveljék. Interjú Molnár Imre történésszel, az Isten szolgája, Eszterházy János boldog avatásáért felelős történészbizottság tagjával. Imádság Isten szolgája, Eszterházy János boldog avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért.
14. Leó pápa a katolikus egyetemekhez. Az állampolgárokat a közjó iránti elkötelezettségre neveljék. A nevelés világának jubileum alkalmából fogadta a pápa a latin-amerikai és karibi katolikus egyetemek szervezetét, akiktől azt kérte, hogy az elméket Isten felé irányítsák. Foglalkozzanak az emberi személy átfogó fejlődésével, magas szintű szakértelemmel, buzdította a katolikus fakultásokat a Szentatya. Kritikai szellemmel megáldott elméket, hívő szíveket és a közjó iránt elkötelezett állampolgárokat neveljenek. Ezt a feladatot bízta a 14. Leó pápa pénteken délelőtt a Kelemen teremben tartott audiencián a latin-amerikai és karibi katolikus egyetemek szervezetének tagjaira. A szervezet több mint 100 egyetemet tömörít magába 4 régió területén. A brazil Andok, Dél-Amerika legdélebbi csücske, az úgynevezett déli kúp, Mexikó, Közép-Amerika és a karibi térség. A nevelés világának szentévi találkozója adott alkalmat az audienciára. Az együttműködés és a szeretet kötelékeinek látható jeleként, mely szervezetüket kell, hogy jellemezze, mondta spanyol nyelvű beszédében 14. Leó pápa. Legyenek tudatában annak, hogy a több mint 100 intézményt felölelő hálózat egyik célkitűzése a katolikus felsőoktatás fejlődése és a társadalom szolgálata. Helyet teremteni a hit és a kultúra találkozásának, hogy akadémiai környezetben hirdessék az evangéliumot. A Szent Atya a katolikus egyházon belül működő egyetemek küldetéséről szólva, Ferenc pápát idézve megállapította: az egyetemek jelentik az egyik legkiválóbb eszközt, amit az egyház a mai kornak nyújthat. Istennek az emberi személy iránti szeretetét fejezik ki. Legyenek a kreativitás kiemelkedő központjai, az emberiség javát szolgáló tudást sugározzák. Olyan helyek, ahol az ész és a hit közös erőfeszítésével eljuttatják a személyeket emberségük kiteljesedéséhez, utalt Szent II. János Pál szavaira Leó pápa. A latin-amerikai egyetemi életet vizsgálva 14. Leó rámutatott, hogy az egyház az oktatás motorja volt. Bizonyos egyetemek, mint Santo Domingo, Limában a San Marcos, Mexikó esetében a püspökök, szerzetesek és misszionáriusok kezdeményezésére születtek. A szervezet által képviselt egyetemek hivatása az, hogy Isten felé irányítsák az emberek elméjét, így testesítve meg a katolikus identitást, ami a sajátjuk. A katolikus felsőoktatás az emberi személy átfogó fejlődését segíti, kritikai szellemre neveli a gondolkodást, a szíveket hitre, az állampolgárokat pedig a közjó iránti elkötelezettségre. Mindezt kiválóan, szakértelemmel, hozzáértéssel fűzte hozzá a pápa. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította a latin-amerikai és karibi katolikus egyetemek szervezetét, hogy folytassák az egyház által rájuk bízott küldetést, kreatívan nézzenek szembe az oktatás kihívásaival, tudatosan és a kegyelem segítségével, mely minden lépésükön kíséri őket. Végül köszönetet mondott erőfeszítéseikért, az elvégzett munkáért, Szűz Mária és az Úr oltalmáért fohászkodva számukra.
Most hallgassák meg a Molnár Imre történésszel az Isten szolgája Eszterházi János boldog avatásáért felelős történészbizottság tagjával készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Molnár Imre történészt, az Eszterházi János boldog avatási ügye történészbizottságának szakértőjét, aki Rómába zarándokolt, egy csoporttal együtt ez a Magyarországról, részint pedig felvidéki zarándok testvérekkel. Ezúttal nem hivatalos konferencián vesz részt, hanem zarándokként járja Róma templomait, és imádkozik Eszterházi János boldog avatásáért. És nyilvánvaló a beszélgetésünk éppen e téma körül forog. Hol is tart most az ő ügye? Hála Isten, sok ügyről beszélhetünk, és sok ügy nyugvó pontjára érkezett, gondolok itt a nemrégiben boldog avatott Bódi Magdinkra.
Boldog Bódi Magdolnának a boldog avatása egy óriási szárnyat adott azoknak, akik Eszterházi János boldog avatásáért imádkozunk, hiszen ő is vértanúként került be a szentek koszorújába, fölvidékről Eszterházi János testvérünk is vértanúja a hitének, a szülőföldhöz való hűségének, a hazaszeretetének, és azoknak az értékeknek, amiket lengyel és magyar őseitől örökölt, hiszen édesanyja lengyel származású volt, krakói, nemesi krakói családnak a leánya, a Tarnowski családnak a leánya, édesapja pedig hát a fölvidéki galántai gróf Eszterházi János Mihály volt. Ezt azért is fontos előre bocsájtani, mert ez a boldog avatási eljárás Krakkóban indult meg.
Mikor?
2017-ben, akkor, amikor az olmüci érsek, Graubner érsek úr, amely a kánonjog szerint illetékes lett volna a boldogavatás elindításában, hisz Eszterházi János testvérünk a morvországi Mirov politikai börtönben fejezte be, az életét adta vissza lelkét a teremtőjének. Graubner érsek úr lemondott a per elindítási jogáról, és átadta ezt a Vatikán engedélyével a krakói Marek Jendraszewski érsek atyának, aki 2017-ben, ahogy ezt említettük, elindította a boldogavatást. Egy hosszadalmas folyamat következett, hiszen a Covid 2-3 évre megszakította ezt a folyamatot, de több mint 70 tanú lett kihallgatva ebben az ügyben Európa 6 országából, elsősorban persze Közép-Európából, és ezeknek a tanúvallomásoknak az összességét sajnos csak a múlt évben sikerült lezárni, úgyhogy pillanatnyilag folyik a tanújegyzőkönyvek feldolgozása, folyik a ugye boldog avatási eljárásnak három ilyen nagyobb bizottsága van, van egy etikai, egy teológiai és egy történész bizottság, tehát ezek a bizottságok is dolgoznak, leadják a maguk szakértői jelentéseit, bírálatát az ügyről, és hát most folyik pillanatnyilag ezeknek a dokumentumoknak az összesítése Krakkóban.
Mennyiben lehet segítség az ügynek a krakkói elindítása? Ugye a lengyelek egy nagyobb nemzet, nagyon sok szenttel, boldoggal rendelkeznek, jártasak ebben, és gondolok arra, hogy ez a közös ügy, ez talán erősíti egymást, akár a lengyel, akár magyar szempontból.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és engedje meg, szerkesztő úr, hogy egy személyes emlékkel kezdjem a választ. 2005-ben egy váratlan lehetőséget kaptam, hogy épp egy lengyel zarándok csoporttal az év végén szilveszterkor szilveszter napján eljöjjek ide Rómába, Vatikánba is részt vegyek a Szentatya utolsó nyilvános audenciáján. A Szentatya akkor már súlyos beteg volt, beszélni nem tudott.
Szent második János pápáról van szó.
Igen, Szent második János pápáról van szó. Akkor jelent meg az én Eszterházy Jánosról szóló életrajzom lengyel nyelven, és hát az ember ugye, ha Vatikánba jön, sose lehet tudni, magammal hoztam egy példányt. Egészen váratlan körülmények között úgy alakult, hogy a Szentatya már a betegsége miatt csak egy korlátozott létszámú kis zarándokcsoportot fogadott ilyen személyes áldásra, hogy szinte utolsóként bekerültem ebbe a csoportba, és a Szentatyának átadtam a lengyel életrajzot, elmondtam röviden, hogy ki is Eszterházy János, és kértem az ő imáját, segítségét, mélyen a szemembe nézett, hosszan pihentette kezét a könyvön, megáldott engem is, és másnap üzent Somorjai Ádám atyám keresztül, aki akkor itt titkár volt, hogy ő az éjszaka folyamán átlapozta az én Eszterházy könyvemet, és Ádám atyát fölkérte, vagy megszólított, hogy ezzel az üggyel foglalkozni kell, mert ez nagyon fontos. Tehát ez az utolsó audenciája volt a Szent II. János Pál pápának.
És ezzel a könyv nem csak egy idős pápa kezébe került, hanem egy szent kezébe került. Azt, aki gondolom, hogy most Isten országában, mármint hogy a mennyországban, ott a boldogú telekek között közben járó lehet Eszterházy János helyében, akinek a dolgát itt a földön szorgalmazzuk.
Igen, tehát ahogy ő ezt akkor megüzente, hogy az üggyel foglalkozni kell, én úgy érzem, hogy neki is köszönhetjük azt, hogy erre a lengyel vágányra került Eszterházy János ügye, ami azért nagyszerű, mert kiszabadította Eszterházy Jánost abból a mókus kerékből, amiben a 20. század folyamán a magyar-szlovák ellentét, a magyar csehszlovák, Trianon utáni szörnyű állapot sodorhatná Eszterházy Jánost is, mint politikust, hiszen ő végül is a fölvidéki magyarságnak volt a legnagyobb formátumú politikai vezetője is 1945-ig.
Miben lehet összefoglalni az ő életpéldáját, ami alapja a boldogavatási kérelemnek?
Igen, ő 12 évig volt politikus, úgy 12 évig szolgálta a fölvidéki magyarságot, és aztán 12 év szenvedés következett, szinte minden politikusi napjáért, percért megszenvedett, és ezt annak köszönheti, hogy ő 1945-ben az egyik leveléből kiderül, amikor el kellett volna távoznia neki családjával együtt nyugatra, az érkező szovjet megszálló vagy felszabadító, kinek hogy tetszik,
megszálló
csapatok elől, akkor ő remondott erről a lehetőségről, azt nyilatkozta, hogy ha a jó időben az enyéimmel voltam, akkor a rossz időben is mellettük akarok állni, és egy levelében leírta, hogy ő Krisztust akarja követni. Tehát Krisztus útjára akar lépni, és vállalja a szenvedést, a megpróbáltatást, azért, hogy lélekben megtisztulva követni tudja Krisztust. Hol tudja követni Krisztust, mi Krisztus útja, a keresztút. Tehát 1945-ön elkezdődik Eszterházy János életében egy olyan keresztút, amiben neki grófként soha az életében nem volt egy fikarcnyi részese. Tehát a szenvedéseknek, a fizikai megpróbáltatásoknak, a megaláztatásoknak, a kínzásoknak egy olyan sorozata, egy olyan tömény keresztje zuhan a vállára, amit ő szolgálatként, tehát további szolgálatként fölajánl a Jóistennek engesztelésül, fölajánlja azért, ahogy egyik levelében írja, hogy az övéinek jobb legyen, és nem csak, hogy felajánlja a szenvedéseit, hanem imádkozik. A hét minden napján másért imádkozik, másért ajánlja fel a szenvedését. A hét utolsó napját, vasárnapot az ő jótevőért és ellenségeiért imádkozik. 12 éven keresztül. Minden nap. Tehát ugye Csókai András professzor mondta erre azt, hogy ez a kereszténység csúcsa. Krisztus sokszor tanította az Úr Jézus, hogy imádkozzatok ellenségeitekért, áldjátok ellenségeiteket, de őt magát egyszer halljuk imádkozni ellenségeiért, hogy a Golgotai kereszten, amikor azt kéri, hogy Atyám, bocsáss meg nekik. Tehát Eszterházy János ezzel a lelkülettel mutat példát arra, hogy az őt ért és népét ért rettentő sok támadás, megaláztatás, szenvedést nem megbosszulni, nem visszaadni, nem revanzsálni akarja, hanem a rosszat a szenvedés tüzében megtisztult lélekkel jóval fizeti vissza, jóval tudja legyőzni, kikerül a gyűlölet tengelyéből, magasabbra emelkedve tudja látni és felajánlani az ő életét.
Imre, röviden, hogy áll az ügy most?
Hát nagyon várjuk azt, hogy befejeződjön a krakói egyházmegyei folyamat. Eszterházy János ugye megkapta az Isten szolgálja titulust, tehát szabad hozzá imádkozni, szabad kérni a közben járását, szabad számára emléktáblákat avatni, nagyon sok, már több mint 70 ilyen emlékhelye van Közép-Európában, nem csak Magyarországon, nem csak Fölvidéken, Szlovákiában, hanem Lengyelországban, Csehországban, Szerbiában, sőt, most az ősszel Kárpátalján is avatunk majd Eszterházy János emlékhelyet, és ami a legfontosabb, tehát pillanatnyilag a tisztelet, a kultuszának a terjesztése folyik, hiszen a boldogávatást igazából a nép kezdeményezi. A boldogávatás az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy kit tisztelünk benne az ő személyében, és mi nem a politikus Eszterházy Jánost akarjuk boldogávatni, bár érdemei elvitatlanok, hanem a mártír, a népért szenvedő, a szenvedéseit felajánló a Krisztust. Igen, a Krisztust
és
követő
Eszterházy János. A Úr Jézus megváltott minden embert, a becsületes rendes politikust is, köztük őt is.
Én azt gondolom, hogy Schumannal, másokkal együtt Eszterházy János a mai politikusok példaképe is lehet.
És én azt hiszem, hogy nagyon is föl kell emelni a keresztény politikusoknak a példáját, és ezt nagyon-nagyon szorgalmazta a második János Pál pápa, nagyon mellette volt, hogy derék jó elkötelezett katolikus politikusok kellenek, akik a Krisztus értékre nevében állnak helyt, ott, ahova Jóisten küldte őket. Kezemben tartom a kis könyvedet. Bemutatja Eszterházy Jánost, és gondolom hasznos lenne is, hogy ezt két mondatban ismerhetnéd.
Igen.
A Mi Jelünk a Kereszt címet viseli a kis könyvet.
Ez Eszterházy János jelmondata volt, amikor 1939-ben a nyilas mozgalom és aztán a náci mozgalom be akarta őt keberezni, akkor ő kijelentette a Mi Jelünk a Kereszt, és nem a nyilas kereszt, és nem a horog kereszt, de hozzátette azt is, hogy nem a bolsevikok sarló kalapácsa. Tehát ez a könyv összefoglalja, ez a kis könyvecske az ő boldogávatás megindoklását, annak a legfőbb érveit. És még egyet elmondanék, azzal a nagy reménnyel érkeztünk most Vatikánba, hogy Eszterházy János politikusként a Rerum Novarum enciklikára építette az ő keresztény szociális politikáját, 13. Leót nagyon sokszor idézi beszédeiben, és hát olyan nagy öröm volt hallani, hogy a mostani szentatya 14. Leóként ugye folytatni szeretné elődjének a munkásságát, tehát bízunk benne, hogy 13. Leóra hivatkozva indult Eszterházy János pályája, és 14. Leó pápa idején elérkezik az ő boldoggávatása is, ehhez kérném a kedves rádióhallgatók imáját és lelki támogatását.
Én pedig a kedves hallgatók nevében köszönöm mindazt, amit Imre tesz munkatársaival együtt, Eszterházy János Isten szolgálja boldoggávatásáért. Köszönöm a beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindjárt jelen. Imádság Isten szolgálja Eszterházy János boldogavatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért. Istenünk irgalmas atyánk, fiad Jézus megdicsőített téged abban az órában, amikor a kereszten felmagasztalták, amikor egészen a te kezedbe adta önmagát, majd kiárasztotta híveire a szentelket, és megnyitotta az irgalom és a kiengesztelődés forrását. Hálát adunk neked hűséges szolgádért, Eszterházy Jánosért, aki egész szívével követni akarta Krisztust a te akaratodra való ráhagyatkozásban és az emberek szolgálatában tekintet nélkül származásukra. Példát adott az igazság és a szeretet hirdetésében, megvalósításában, valamint abban, hogy vállalta élete kereszteit és annak feláldozását az őt üldözőkért is. Irgalmas Istenünk, dicsőítsd meg nevedet János szolgált boldogavatása által is, hogy az ő keresztény életpéldája, valamint szenvedése és halála megerősítse Közép-Európa nemzeteit a te üdvözítő akaratod teljesítésében, Krisztus követésében és küldetésének folytatásában. Vele egyesülve az Eukarisztiában és Szűz Mária béke királynője anyai oltalma alatt. Istenünk, János szolgált közben járására kérünk, add meg nekünk a kegyelmedet, és árasz kiránk szentelkedet, Növeld a hitet, a reményt és a szeretetét a családokban, a keresztény közösségekben és a népek körében, különösen Közép-Európa nemzeteiben, hogy veled és benned egymással kiengesztelődve, a múlt sebeiből meggyógyulva bátran teljesítsük küldetésünket, a te irgalmas szereteted országát terjesztve, ami egyedül ad örök életet és boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30-tól és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgatóink, több helyen is olvastam, hogy a manapság legtöbbet elhangzó szó nem más, mint a béke kifejezés. Gondolom ezen senki nem lepődik meg, hiszen háborús éveket élünk. A szomszédunkban, Ukrajnában évek óta tart a háború, amelyet az Európai Unió vezetői, élükön Ursula von der Leyennel és Manfred Weberrel, a néppárt frakcióvezetőivel, nem hagynak befejezni Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek. A háború adja át a helyét a békének, hangoztatta 14. Leó pápa 2 héttel ezelőtt a Szentpéter téren, ahol 7 szentet avatott. A pápa azonnali tűzszünetet, párbeszédet és békét szorgalmazott a Szentföldön, Ukrajnában, és a világ összes konfliktus sújtott a térségében. Bölcsességet és kitartást kért a politikai felelősöktől, valamint az igazságos és tartós béke megteremtésére szólította fel őket. Az egyház fő együttérzéséről biztosította azokat, akiket erőszak, bizonytalanság és nehézség sújt. A mostani leköszönő héten Orbán Viktor magyar miniszterelnök magánaudiencia keretében találkozott a Vatikánban a Szentatyával. A magyar kormányfő családjának több tagjával, feleségével, több gyermekével és unokájával látogatott a Vatikánba, ahová elkísérte őt Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, a Magyar Kereszténydemokrata Néppárt elnöke is. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a világban szükség van lelki vezetésre, és a pápa szerepe e tekintetben ma is meghatározó. A találkozó több beszámoló szerint is szívélyes hangulatban zajlott, és a felek kiemelték a kétoldalú kapcsolatok stabilitását, valamint a katolikus egyház szerepét a magyar társadalom szociális és erkölcsi életében. A tárgyaláson külön figyelmet kaptak a családpolitikai kérdések, a fiatalok oktatása és jövője, valamint a háborús térségekben élő keresztény közösségek védelme. Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett üzenetében így fogalmazott. Van egy háború ellenes hálózat a világban, melynek spirituális középpontjában a Szentatyát találjuk. Ma azt kértem őszentségétől, hogy a Vatikán továbbra is támogassa Magyarország háború elleni erőfeszítéseit. A miniszterelnök szerint a béke nem pusztán politikai cél, hanem erkölcsi kötelesség is, melyben a Vatikán és Magyarország természetes szövetségesek. A látogatást megelőzően Orbán Viktor Facebook bejegyzésében arról írt, hogy a világ lassan hozzászokik a háborúkhoz, miközben a katonai konfliktusok mind veszélyesebbekké válnak. A kormányfő szerint a háború olyan, mint a bozott tűz egy perzselő nyári napon, ha nem állítják meg, előbb-utóbb mindenkit elér. Orbán Viktor egyúttal megerősítette, hogy Magyarország a háború kitörése óta következetesen a béke oldalán áll, és nem kíván együtt úszni a brüsszeli fősodorral a fegyveres konfliktusok támogatásában. Kedves hallgatóink, a találkozót követően a Szentszék közleményt adott ki, ebben többek között kiemelték, hogy rendkívül fontos a kiszolgáltatott keresztény közösségek védelme. A találkozó során széles körben megvitatták az európai kérdéseket is, különös figyelmet fordítva az ukrajnai háborúra és a Közel-Kelet helyzetére. A magyar miniszterelnök és 14. Leó pápa találkozójáról Andrea Gagliarducci vatikán szakértő is nyilatkozott, aki elmondta, Orbán Viktor vatikáni látogatása rendkívül fontos, mert egy olyan történelmi pillanatban kerül sor rá, amikor Magyarország az Ukrajna és Oroszország közötti béketeremtés középpontjává vált. Számos szál kapcsolja össze Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és 14. Leó pápát, mindketten hangsúlyozzák, hogy a háborúhoz nem lehet hozzászokni. A Szentszék korábban is felajánlotta a semleges területét és intézményeit, hogy ott kezdődhessenek el a béketárgyalások. A múltban is számos olyan együttműködés volt Magyarország és a Szentszék között, mely a békekötésekre irányult. A szakértő fontosnak tartotta kiemelni, hogy Orbán Viktor nem csak egy kidolgozott és átfogó béketervvel érkezett a Vatikánba, hanem azokat az erőfeszítéseket is ismertette, amelyeket az üldözött keresztények megsegítését szolgáló Hungary Help szervezet folytat Libanonban. Ez nagyon fontos a Vatikán számára, hiszen 14. Leó pápa első látogatása Libanonban lesz. Andrea Gagliarducci a vatikáni diplomáciával kapcsolatban kiemelte, hogy a Szentszék a konfliktus kirobbanása óta a felek közötti békéhez vezető párbeszédet keresi. Kedves hallgatóink, ha már a Vatikánról és Orbán Viktorról beszélünk, érdemes visszatekinteni egy 21 évvel ezelőtti történetre is. Őszentsége II. Szent János Pál pápa a Nagy Szent Gergely rend nagykeresztjének civil fokozatát adományozta Orbán Viktornak 2004. április 6-án, éppen 2 évvel az elvesztett választás után. Ez a kitüntetés az egyik legrangosabb vatikáni elismerés legmagasabb fokozata, amelyet elsősorban nem protokolláris okokból, hanem valóságos érdemekért adnak a közjó érdekében és az egyház javára végzett szolgálatokért államférfiaknak és más nem papi személyeknek. A sajtóban megjelent tudósítások szerint a kitüntetést II. János Pál pápa azzal indokolta, hogy Orbán Viktor azt nem csak azzal érdemelte ki, amit addig tett, hanem azért is, amit azután fog tenni. Akkor ezen többen meghökkentek, de a jelek arra utalnak, hogy a szent lengyel pápa előre látta a történéseket.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Thank you.
Napbúcsúztató.
Jóságodat hirdetem reggeltől estig, örömmel szólok róla. Istenem, ifjúkorom óta oktattál engem, mindmáig hirdetem, mi csodásan jó vagy. Olvasom a 70. Zsoltárban. Az Istennel való találkozás bármennyire is határozott, nem oszlat el minden homályt, és az ismeretlen a sötétben nyilatkoztatja ki magát, mint Jákobnak a küzdőtársa. S ennek oka az, hogy Isten bármennyire közel van hozzánk a találkozáskor, túl van a te világán. Már az egyszerű emberi találkozásokban sem lehet a szeretett másik személyhez való viszonyunkat objektiválni, világosan kifejezni. Az Istennel való találkozásban még több a homály. Végső soron az éjszakáról és a feneketlen mélységről beszélő misztikusoknak van igazuk. Camus Pestis című regényéből az orvos szavaira gondolok, mindvégig a halálig fogok tiltakozni, hogy szeressem azt a teremtést, amelyben gyermekeket kínoznak. Aztán olvasom János nagyszabású karácsonyi örömhírét, és az ige testé lett és közöttünk lakott. Isten olyan valódi emberré lesz, mint mi a teremtésben. Nem emberi álarcot ölt fel, nem az emberi vágyak megköltött mítosza. Ő ott van a bölcsőben és a kereszten. Istenem, mennyire szereted az embert, akit teremtettél? Mindent szeretettel veszel körül, hiszen mindent te teremtettél, de az ember a kedvenced. Minden érzésünk, gyöngeségünk, hajlamunk megvolt benned, kivéve a bűnt. Jézus, nagy Isten, idősebb testvérem, hogy félnék tőled, hogy ne adnám neked egész szívemet? Neked, aki oly szelíd és oly szeretetreméltó vagy, olyan igénytelen és szerény, bizalomgerjesztő, természetes és alázatos.
Kedves hallgatóink, a vasárnap perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után jön a szerzetesek fél órája. Arról beszélünk, ami ma már népbetegség, a kiégésről, azaz a burnout szindrómáról. Ez az állapot nem csak a lelkünket, hanem a fizikai egészségünket is felemészti. Hogyan éget ki a túl nagy megfelelési kényszer, a határok hiánya, vagy éppen az érzelmi túlterheltség? És ami a legfontosabb, van-e kiút a teljes kimerültségből? Van-e mód arra, hogy újra megtaláljuk azt a tüzet, ami a hivatásunk kezdetén bennünk égett? Versegi Beáta nővért, a 8 boldogság közösség tagját hallják majd a témában. Ezután jön az ökumené, ma evangélikus fél órával. Az egy órai hírek után Cseperedő című műsorunk következik. Október elején rendezte meg a Közelbaba a Korszerű és Hasznos Tudásért Egyesület Egerben azt a kerekasztal beszélgetést, mely egy záró eseménye volt egy edukációs projektnek. A Közel a szülőhöz jogosan elnevezésű figyelemfelhívó program során igyekeztek feltérképezni a szülői oldalon, mennyire ismerik és érvényesítik az őket megillető jogaikat. Ez lesz a téma az egyesület elnökével és a projekt felelőssel. Eztán a Sziluett női magazin következik, női témájú kutatásairól kérdezi Tisné dr. Propper Valéria irodalomtörténészt, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. A 2 órai hírek után jön a Gaudete, majd a Karitász percek. 3 órakor híreket mondunk, aztán következik a Krisztus kereszt az erdőn, Tikovics Ernő szakrális kisemlékekkel foglalkozó műsora. A kérem a következőt egészségügyi magazinunkban, megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője, az orvosokat, szakértőket az obezitológiáról, vagyis az orvosi segítséggel elért tartós fogyásról kérdezi. A 4 órai hírek után zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Péderi Zsolt, Tompos Péter, Turi Sarolta, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Vasvári Bernadett. Az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további jó rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A hírszerkesztő bemondót, Debner Ádámot hallották.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem,